Imádkozzunk a Zsoltáros szavaival. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem. Anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg, izsóppal is tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg, újra szabadításoddal támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Amen. Hallgassuk meg, miképpen szól ma hozzánk Isten igéje a zsidókhoz írt levél 5. részének 10. versétől a 6. rész 3. verséig eképpen. Isten Jézus a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Erről nekünk sok mondani való van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igényében, mint kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasok a jó és a rossz megkülönböztetésére. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásról, a kézrátételről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi. Kedves testvérek, ezekben a napokban a Biblia olvasó kalauz szerint a zsidókhoz írt levelet olvassuk. Ezért most ezeken a bűnbánati napokon ezt a levelet fogjuk elővenni sorozatban. Ez a levél teljes egészében Jézus Krisztus dicsőíti. Úgy is mondhatnánk, hogy a szerző egy krisztológiát ír le ebben a levélben kortársainak, és egyúttal nekünk is. Hiszen az volt a szándéka és a célja, hogy zsidó származású, de már keresztény élet honfitársainak beszéljen arról, hogy ki is Jézus Krisztus, hogy bemutassa, mint egyetlen és igazi főpapot. Hogy nem olyan ő, mint a jeruzsálemi főpap, akinek a személye folyamatosan változik, és nem is olyan, akinek magáért is be kell mutatnia az áldozatot, hiszen a főpap ugyanolyan bűnös ember volt, mint a többiek. Az egyetlen főpapnak, akiről ez a levél szól, vagy inkább azt is mondhatnánk, hogy nem levél, hanem egy hosszú-hosszú igehirdetés, már nincs is igazán levélformája, nem kellett önmagáért áldozatot bemutatnia. Lévő, hogy Jézus Krisztus bűntelen volt, és ő maga volt az áldozó és az áldozat. Krisztus pedig nem önmagát dicsőítette, hanem az Atyát, aki meg róla szólt így, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Rámhallgassatok. Miközben pedig a számunkra ismeretlen szerző Jézus főpapi személyéről és szolgálatáról ér nagyon-nagyon lendületesen, hatalmas teológiai íveket húzva meg, Isten dicsőíti, és közben ír, ide érkezünk ehhez a szakaszhoz. És így, mintha megtörne a szöveg, mint hogyha abba maradna ez a nagy lendület, mint hogyha hirtelen fölemelni a tollát, és mint hogyha eszébe jutna, hogy kiknek is ír. Egyszer csak ráeszmél, hogy kik is lesznek az olvasók. Hiszen még az egyik mondatában így ír, jól lehet ő a fiú szenvedéseidől megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. És itt várnánk, hogy ír tovább Melkisédekről, a főpapságról, Krisztus engedelmességéről, ahogy ezt előzőleg már több mint 5 fejezeten keresztül megtette. És akkor így folytatja. Erről nekünk sok mondani valunk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Mintha ezt kérdezné, hogy értitek ti ezt egyáltalán? Valóban érdekel ez benneteket? Figyeltek? Minden bizonnyal rossz tapasztalatai lehettek azokra, akiknek ezt a levelet címeztem. Szerette őket ennek ellenére, csak úgy látszik, hogy rossz híreket hallott belőlük, vagy ő maga személyesen valami negatív dolgot is megtapasztalt velük kapcsolatban. Ott van ugyanis a keserűség a szavaiban, hogy hát eltelt ennyi idő, és még mindig egy helyben álltok. Megtértetek, de még mindig ugyanolyanok vagytok, mint megtérésetek idején. Azt gondoljátok, hogy a helyben járás az Krisztus követés? Az nem kereszténység. A Krisztus követés az azt jelenti, hogy megyek, hogy haladok vele, hogy teszem egyik lábamat a másik elé, majd a másikat az egyik elé. Haladok előre az úton, azon a bizonyos úton, amelyen Jézus Krisztus megy előttünk. Afelé a cél felé, amelyet ő tűzött ki neki. Hát hol van a haladás? Hol van ez a fajta fejlődés a ti életetekből? Teszi fel gyakorlatilag nekik a kérdést. Sehol, ha ott tartotok, ahol megtérésetekkor. Ha újra és újra ugyanahhoz az alaphoz kell mindig visszanyúlni, és nem mentek tovább. Nem jól van ez így. Hiszen máshol kellene tartanatok. Nektek már tanítóknak kellene lennetek. Nem az alapoknál vacakolni. Tanítóknak lenni, már szolgálni. Előrébb lenni. Máshol kellene tartanatok. Hiszen ahogy a kisgyereknek is az első hónapok után folyamatosan át kell térni a szilárd táplálékra, mert már nem elégíti ki a tej, több is kell, ugyanígy a hívő embernek is. Egyre több és többre van szüksége. Haladnia kell előre Jézus Krisztus megismerésében, az önismeretben, az Istenismeretben, a követésében, a hétköznapokban. Ezért ír a levél cécetjének arról, hogy mi jellemzi a kiskorú keresztjéneket, és mi ezzel szemben nagykorúakat. Hiszen mindig vannak olyanok, akik még kiskorú keresztjének, és vannak minden közösségben olyanok, akik már akár nagykorúak is. Felnőtt érett kereszténységgel bírnak. De mi a különbség köztük? Miközben ezen gondolkoztam, eszembe jutott egy tanítványom. Ezt a fiút a Dóciba kellett felkészítsem a felvételire. Olyan fiú volt, aki hol járt itt arra, hol nem. Aztán negyedik után teljesen kimaradt. Hatodikba pedig felvételizni kell. És a szülők megkértek, hogy készítsen fel. 4 hét alatt. Minden héten egyszer jött. Én mindig szépen kiadtam neki, hogy ezt meg ezt olvassa a hittankönyvekből, hiszen 6 évi anyagot át kéne venni. Elmagyaráztam neki, hogy mekkora lemaradása van azokhoz képest, akiknek benne van az úrrendben a heti két hittanóra, mondjuk a kisrefiben vagy a tanítóképző általános iskolájában. Értette. Odaadtam neki, és akkor mindig ott, hogy ő ezt nem olvasta el. Kifogás bőven volt. És várta, hogy majd én elmesélem neki a történeteket. Hát elkezdtem neki elmondani, próbáltam neki már az összefüggéseket is, hiszen 12 évesen azért az ember már kezdi érteni az összefüggések egy részét. És nézett rám nagy üveges szemekkel. Ha visszakérdeztem, semmire nem tudott válaszolni. Nem haladt. Megállt, mert ő úgy gondolta, hogy hát az a valami, amit ő ott hittanórán magába szerette egy pár évnek, hónap alatt, még évekkel korábban, az úgy elegendő lesz. Nem volt. Ez a fiú nem volt elég érett erre a feladatra. Nem volt elég érett arra, hogy megértse, hogy mire is van szüksége, ha be akar kerülni ebbe az iskolába. Megállt. És lusta volt ahhoz, hogy dolgozzon a többért. Vannak ilyen keresztjének is. Ilyen volt ezek az emberek is, akiknek írják ezt a levelet. Róluk beszél a szerző, amikor így ír. Hagyják le az elemi tanítást, és ne kezdjék újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, és az Istenbe vetett hitnek a mosakodásokról, kézrátételről, a halottak feltámadásáról, és az örök életről szóló tanításra. Ezek a katekumenusoknak szóltak egykor. Hiszen azokat, akik megtértek, azokat tanításban részesítették, hitvallástétel előtt. Akkor vették át tételesen az alapokat. Pont úgy, ahogy ma is a Biblia iskolában itt a gyülekezetben. Erről van itt szó. De nem elegendő ennyi a hitből. Tovább is kell menni. Tovább kell lépni. Hiszen ők már Isten szemében nem halottak, nem halott cselekedeteik vannak. Hát tessék új viselkedni. Mert mi a különbség a kiskorú és a nagykorú, vagyis érett keresztény között? Az első, amit említ, hogy a kiskorúaknak rest a hallásuk, vagyis ahogy itt olvassuk, eltompult a hallásuk. Nem tudnak igazán figyelni, vagy nem akarnak. Sok oka van annak, hogyha valamit nem hallunk meg. Szóval hányszor előfordul, hogy bennülünk a templomban, és egész nap dolgoztunk, és nagyon fáradtak vagyunk, nem tudunk odafigyelni, nem tudunk koncentrálni. De itt nem erről van szó. Ez egyszer-egyszer előfordul az emberrel, érthető. De van oka a lelki közömbösségnek, és ez már súlyosabb, hogy nem érdekel. Elég nekem a magam baja, és sokszor tényleg elég, de nem szabad megállni. Nem lehet az, hogy önmagam körülforgó keresztjén legyek. Hallanom kell. Ha eltompul a hallásom, akkor nem hallom meg a másikat ott mellettem. De nem csak őt, hanem Isten sem. Közömbössé válok. Annyira szép, ahogy Habakuk könyvében van. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, és figyelek, mit szól hozzám az Úr. Aki éber keresztjén, az éberen figyel. Ez az érettségnek a jelen. Az őrhelyre áll is figyeli, hogy Isten mit mond. És azt szerint cselekszik. Sőt, azt szerint beszél. Fontos ez. Szükség van arra, hogy tudjak hallani. Egyrészt Isten szavát meghallani. De arra is, hogy a másik emberbe oda tudjak hallgatni. És sokszor ez nem könnyű. Ez egyrészt bölcsesség kell, sokszor türelem kell, máskor meg nagyon nagy szeretet. Sok-sok esetben Isten ereje nélkül ez nem is megy. És aki tud másokra figyelni, és közben Istenre tekinteni, akkor szok tudni úgy szólni, hogy az Istennek kedves. Mert lesz valódi mondani valója. Az ilyen emberről mondja a példabeszédek könyve, mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott ige. Az ilyen emberek tudnak igét mondani, mert Isten adja a szájukban azt, amit mondani akarnak, mert elkérik Istentől, amit egy-egy nehéz helyzetben mondaniuk kell. Egy másik különbség az, hogy ismét az igazság alapelemeire kell oktatni titeket. Hová lett mindaz, amit már tudtatok? Mennyire szomorú lenne most az a második osztályos tanítónő, aki bemegy év elején, és a másodikosainak el kellene kezdeni tanítani azt, hogy melyik betű melyik. Ezt egy első osztályos körülbelül az első fél év vége felé már tudja. Már akkor azért össze tudják rakni a szavakat. Milyen rossz lenne, hogyha másodikban mindent előről kellene kezdeni. Újra és újra átvenni mindent. Így nem lehet tovább haladni. Így csak megreked az ember. Ez a következménye annak, hogyha az embernek rest a füle a hallásra. Pedig már ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek. És most ismét az igazság kezdő elemeire kell tanítani titeket. Ez utóbbiról kellene szólni az élet kereszténységnek. A szolgálatról. Arról, hogy ott a vágy, annak akarása, hogy jobban megismerjem Istent. Jobban megismerjem ezáltal önmagam, az Istennel való kapcsolat tükrében. És ezáltal éljem meg a hétköznapokat. Amit tanultam, azt megélni. Hogy ne csak tudásom legyen, hanem életem is. Igazi Isten dicsőítő életem. Jellemezze minket, hogy szeretnénk egyre jobban megismerni őt. Jellemezze bennünket, hogy nyitva van a fülünk, a szívünk, arra, hogy megismerjük őt. Ott áll-e mögötte az életünk. Ezt jó végig gondolni. Hiszen az elkövetkezendő hetekben Andrásokká szeretnénk válni. Hiszen az András szolgálatos vasárnapok közelednek. Egy korábbi, ezekre a hetekre felkészítő igehirdetés sorozatban volt, hogy útjelző táblákká kellene válnunk. Tudunk-e utat mutatni? Az élet felé. Afelé, aki azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Erre tessék menni. Mert erre hívott el bennünket az Urunk. A következő nagy különbség pedig az, hogy ki mivel táplálkozik. A kiskorú, az tejjel táplálkozik. A nagykorú pedig már kemény eledellel is. Azt mondjuk, hogy ne feledjük, hogy azért a nagykorú is iszik néha tejet. Ezt azért nem kell elfelejteni. De aki felnőtt, az már nem csak tejjel táplálkozik. Aki felnőtt, az dolgozik. És a munkához keményebb eledelre van szükség, ahhoz kevés a tej, ahhoz tápláló étel kell. Hogy mi a tej? A tej az az evangélium. Az Isten szeretetéről szóló jó hír. Mindenki számára ezzel kezdődik. Hiszen nézzük meg, hogy ez az, ami valamennyiünket szíven ütött, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki szeret bennünket. Ez jelenti az újjászülető hívő keresztény számára a lelki tejet. Ezzel vagyunk tápláltatva. Amikor meggyőződünk arról, hogy valóban mindennek ellenére Isten elfogadott bennünket, megváltott gyermekei lehetünk, miénk lehet az örök élet. Azonban aztán szépen lassan mindennek el kell megváltozni az ember életében ennek hatására, ennek a szeretetnek a melegében. Mert meg kell hallani azt, hogy Isten mit tett értem, és Jézus mit jelent a mi számunkra. Itt még nincs szó arról, hogy mit is fogok cselekedni, hogy hogyan is szolgálom őt. Meg kell erősödni az elején, a hitben való járásban. Meg kell erősödnie az Istennel való kapcsolatomnak. De baj van, hogyha itt megrekedünk. Baj van akkor, hogyha újra és újra csak az evangelizációkat akarom járni. Baj van akkor, hogyha nem lépek tovább. Igen, szükség van arra, hogy újra és újra átgondoljuk azt egy-egy evangelizáció fényében, hogy hol rekedt meg az életem. Hogyha megálltam, akkor visszafussak a kereszthez. Igen, erre szükség van, hogy megújuljak. De baj van akkor, hogyha csak itt áll a hívő keresztény életem, és nem megyek tovább. Dehogy nem, mert van folytatás. Jézus arról beszél, nem is egy alkalommal, hogy menj el, és te is eképpen cselekedjél. Éld meg! Ez jelenti tovább lépni. És ezért beszélünk mi is itt a gyülekezetben, nem egy esetben hitmélyítő alkalomról. Mert nem csak evangélizálni kell. Az András szolgálat, az ebből szól, hogy azokat szólítom meg, akik most teszik ezeket az első pici lépéseket. De a hitmélyítő alkalom, az már arról szól, hogy tanuljak Istenről. Hogy egyre mélyebbé és mélyebbé váljon a vele való kapcsolatom, a vele való járásom. És mihez kezdenénk kis csoportos beszélgetések nélkül, amelyek szintén ugyanezzel a feladattal bírnak, együtt gondolkodni az Isten igényéről. Kell a keményebb eledel. Az, amikor Jézus így fordul Péterhez és Andráshoz. Jöjjetek én utánam, mert én emberhalászokká teszlek titeket. Amikor elindultak, valószínűleg nem értették, hogy ez pontosan mit jelent. De mentek Jézussal. Mentek utána, és megértették. Mert látták és hallották őt. Ott voltak, amikor Jézus beszélt a sokasághoz. Ott voltak, amikor gyógyított, halottat támasztott fel. Jeleket és csodákat tett. Mindennek szem és fültanúi voltak. És utána ki lehetett őket már küldeni egyedül is. Jézus újra és újra kiküldi a tanítványait. Egészen addig, amíg végül ő maga felvitetik a mennybe, és kiadja a misszió parancsát. És elküldi nekik a pártfogót, a Szent Lelket. Ez már keményebb eledel. Ez jelenti, hogy éretté kezdek válni a hitben. Egy másfajta kemény eledel például az, amikor Jézus ezt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem. Mert ez már felnőttnek való. Tagad meg magad. Gondoljuk csak végig, mit akar ez a fogalom sok-sok esetben a hétköznapokban. Vegye fel a keresztjét, vagyis vállalja a dolgok nehezét is, ha kell a szenvedésig, az ő követésében. Menjen utána. Ne csak nézzen, hanem menjen utána. Akkor is, hogyha az úton vannak emelkedők, és vannak mélységek, vannak nehéz szakaszok, és vannak olyanok, amikor könnyebb. Őt kell követni, bele kell menni. Nem mindig könnyű. Az érett kereszténységnek ez is az egyik jele. És mi ezt olvassuk, és így válik igazzá, a nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akinek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Vagyis a nagykorú különbséget tud tenni a jó és a rossz között. Honnan tudja? Onnan, hogy ő visszatér gyermeke Istennek. Hogy ő valóban Istenre hallgat. Nem úgy, mint annak idején az első emberpár ott az édenkertben, aki maga akarta tudni, hogy mi a jó és a rossz, és ezért szakított a fáról. Az érett keresztény ember az Istenre bízza. És a vele való járásban, a Szentírás megismerésében, annak folyamatos olvasásában kikristályosodik el számára a hétköznapokban is. Felismeri, hogy mi lesz az, ami segíteni fogja őt az Istennel való járásban. Hogy az Isten dicsőítő élete lehessen. Az ilyen ember számára kincs az, hogy az Úrral kapcsolatban lehet. Pont úgy, hogy egykor a kereskedőnek is kincs volt a bizonyos igaz gyöngy. Minden ide adja, mert tudja, hogy mi az igazi érték. Lehet, hogy a bizsuk, a különböző más hamisítványok jobban csillognak, szemet kápráztatók. De a kereskedő tudja, hogy mi az igazi érték. Nincs ez másként lelki értelemben sem. Oly sok minden csillog körülöttünk. oly sok bizsú van körülötted. De aki Jézus Krisztussal jár, az tudja, hogy melyik az igaz gyöngy. Azt tudni fogja, hogy mi az érték és mi az értéktelen, mi a jó és mi a rossz. Mi az olcsó utánzat. Isten segítsen bennünket abban, hogy nagykorúságra jussunk. Hogy legyen fülünk a hallásra, és tudjuk, hogy mit beszélünk. És nem csak azt, hogy mit, hanem azt is, hogy mikor. Hogy ne kelljen újra és újra megállunk és rádöbbennünk, hogy még úgyis csak az alapoknál tartunk, hanem építsünk az alapokra. Építsünk lelki házat. Növekedjünk ismeretben, legfőképpen a mi Urunk megismerésében. És hagyjunk állát azért, hogy volt idő, amikor lelkileg tejjel tápláltattunk. Éljünk vele ma is, de ne feledjük, hogy szilárd eledelre is szükségünk van. Szükségünk van erre, hiszen így fogunk tudni szolgáló életet élni. Isten dicsőítő életet élni, ő kezébe téve az életünket, különbséget téve jó és rossz között. Amen. Imádkozzunk. Gondviselő Istenünk, te olyan jól ismersz bennünket. Te ismered a szívünket, ismered a gondolatainkat, ismered a hétköznapjainkat. Úrunk, te azt is látod, hogy oly sokszor egyáltalán nem vagyunk jobbak, mint ezek a keresztények voltak, akikhez a zsidókhoz írt levél szól. Hogy bizony-bizony, nagyon meg tud restülni a lelki fülünk. Hogy önmagunkra figyelünk, a világra figyelünk, vagy éppen arról beszélünk, hogy nincs időnk. És már mégse halljuk, hogy te miről szólsz hozzánk. A te halk és szelíd hangolom. Urunk, köszönjük, hogy te nem kiabálsz, hogy nem lármázol, hanem csendesen szólsz. És újra szólsz. Mint például egy ilyen alkalmon, mint ez a mai. És Urunk, köszönjük azt is, hogy te táplálsz bennünket. Táplálsz bennünket tejjel, újra és újra emlékeztetsz bennünket a te szeretetedre, arra, hogy mit tettél értünk, de egyúttal adod a keményebb eledelt is. Hogy ne felejtsük el, hogy mit jelent veled járni, hogy mit jelent a te követésed. Hogy nem mindig csak a jó, hanem valamikor a nehéz is a rossz táj részünk. Istenünk, taníts bennünket arra, hogy hiteles követői tudjunk lenni. Taníts bennünket rád mutatva élni, téged szolgálni. És Urunk, különösen könyörgünk hozzád most így, az András szolgálatos hétvégéig közeledtével. Segíts nekünk, hogy akik körülöttünk élnek, azok téged lássanak a mi életünkön keresztül, hogy vágyjanak te hozzád, a te megismerésedre. És Urunk, könyörgünk az elcsendesedésünkért, most, ennek a hétnek a második felében. Vizsgálj meg bennünket, Istenünk! Szólíts meg, utasd meg, hogy mi mindenben kell formálódnunk. Hol vannak azok a területek, amelyekben még inkább figyelnünk kell rád? És mi az, amit esetleg le kell tennünk a te kezedben? Akkor is, hogyha ragaszkodunk hozzá, vagy nehéz. Urunk Istenünk, kérünk téged, légy közöttünk, estünk további részében is, a te lelked által. Jöjj velünk hajlékainkba, áld meg az elkövetkezendő órákat és napokat a te kegyelmedért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Az én lelkem adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, mondja az Úr. Ámen.